eredményes élettalálkozó 2018. április 13-a. A 6. elem 38. rész. Gyökerek.
Azt hiszem elkezdtük. Sziasztok! Még egyszer köszönöm a türelmet. És... Szerintem sok kerülő nélkül vágjunk a közepébe. Isten szeretete a témánk. Az életösvényein járunk még mindig. És az a reményem, hogy Isten ma is, mint ahogy máskor is, közelebb von minket magához, hogy ad egy betekintést az ő igazi akaratába, az ő valódi tervébe, ad egy gyógyulást a lelkünkben, azokkal az elképzelésekkel, azokkal a hiedelmekkel, amikben élünk, és amik visszatarthatják az életünket. És persze nem minden rossz, ami bennünk van, de mondjuk azt, hogy én szeretek úgy gondolni, főleg Isten szeretetével kapcsolatban a tudásomra, hogy semmit sem tudok még úgy, ahogy tudnom kellene. És... hadd mondjam nektek azt nagyon bátorítólag, hogy az elmúlt hónapokban, amióta intenzívebben foglalkozunk a szeretet kérdésével, ilyen áttörések voltak az életemben, a hitéletemben, a szürke hétköznapokban, épp úgy, mint a teológiai megértésemben. És ez nagyon jó, ez reményteli. Úgyhogy kezdjük egy imával, és János 15-öt fogjuk olvasni. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked a kiváltságért, hogy a jelenlétedben lehetünk, hogy a fiaidnak hívsz minket, hogy apának hívhatunk téged, hogy nem mondasz minket többé szolgáknak, hanem barátaidnak, mert a szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az Ura, de te nekünk mindent elmondtál. És néha nem is tudunk mit kezdeni ezzel az óriási ajándékkal, ezzel a hatalmas közvetlenséggel, ezzel a kibeszélhetetlen csodával, amit jelent, hogy a legnagyobb, a legerősebb, a leghatalmasabb, azaz te hajolsz hozzánk a legközelebb, és vagy velünk a leggyengédebb. Úgyhogy csak köszönjük, Urunk, csak kérünk, hogy szólj hozzánk most is, érints meg minket, gyógyíts a szívünk legmélyén, formálj minket, nagyon vágyunk hozzád. És minden, ami tőled távol tart, az valami olyan, amit nem szeretünk és nem akarunk. Legyen az bennünk, legyen az a körülményeinkben, legyen az bárhol. Köszönjük Jézus, a te drága nevedben. Amen. Amen. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy vendégprédikálhattam a Bencéknél. És volt egy nagyon érdekes gondolat, amit ott felvetettünk, és ezt így, ilyen módon én még sose láttam. Pedig itt van az igében, és talán együtt is olvastuk már. Ez János 15, 8-ban van. Ugye ez a szőlőtő és a szőlővesző példázata. És tényleg csak egy gyors összefoglalásként, ugye ez arról beszél, hogy Jézus az igazi szőlőtő, az Atya a szőlősgazda, és mi vagyunk a szőlővesszők. És az üzenet az, hogy a szőlővessző, ha elszakad a szőlőtőtől és annak az életétől, akkor semmit sem tud cselekedni. Ez minket zavarba hoz egy picit, mert nagyon sok mindent csinálunk, akár a természetű életünkben is. Igaz? Tehát, hogy hányan éreztétek úgy igazán azt valaha életetekben, hogy ha amikor nem voltatok szeretetben, amikor nem voltatok egy olyan állapotban, ahol bíztatok Istenben, akkor egyszer csak nem tudtatok csinálni semmit. Nem, Bence, de hát ő egy szent ember. De a legtöbben azt éljük át, hogy a dolgok ugyanúgy mennek tovább. Tehát jó sokáig eltart, míg a úgymond Istentől elfordult szívem állapotának, hozzáállásának, döntéseinek a következményeit elkezdem megtapasztalni. A legtöbbünknek ehhez hónapok, évek kellenek. Megyünk lefelé a lejtőn, és mire észreveszünk, hogy már lent vagyunk a lejtő alján, sok idő telik el. Olyan ez, mint az elragadtatás. Egy jó törvénykező gyülekezetben senki se veszi észre, hogy megtörtént. Bocsánatot kérek. Tehát, hogy ez a Rafit sikerült kiakasztanom ezzel. Tehát, hogy és most ezt kicsit ilyen önironikusan mondom, tehát sokszor egy olyan életritmusban, egy olyan attitűdben élem az életemet, hogy észre se veszem, hogy testben vagyok. Mert hogy majdhogy nem ez az alaphozzáállásom. És most nem vagyok kritikus, ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy óriási, óriási lehetőség van előttünk azzal, hogy megtanuljuk ezt a szőlőtőn megmaradni, és annak az életéből élni, életstílusként. És a nálam nélkül semmit sem tehettek, leginkább talán azt jelenti, hogy semmit sem, ami számít. És ez megint nem egy kárhoztató üzenet, hanem arról szól, hogy Isten valami ilyesmit mond, hogy figyelj, én nem várom tőled, hogy küszködj. Én nem akarom, hogy erőlködj. Én nem akarom, hogy te létrehozz valamit értem, vagy nekem. Az isteni lét, ez egy más szintű dolog. Ez arról szól, hogy én vagyok Isten, én kell, hogy legyek Isten, én vagyok a szőlőtő, én kell, hogy legyek a szőlőtő. Én akarok lenni, én vagyok, és én kell, hogy legyek az élet forrása. Érted? Ne próbálj meg te lenni az élet forrása. Hagyd abba. Tehát, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni, ezt inkább úgy hangzik, hogy egyáltalán honnan jön a gondolat, hogy te akarsz nálam nélkül bármit cselekedni. Ez az a gondolat, amikor a szőlővesző azt mondja, hogy adjatok egy metszőollót, leszedem magam innen végre, és aztán csinálok valami értelmeset. Ez egész nonsens. Életidegen. Életidegen. A törvény rendszere, ahol engem a tetteim ítélnek meg, és ezért nekem cselekednem kell, munkálkodnom kell, életidegen. Értitek? Életidegen. De annyira része a kultúránknak, akár a vallásosnak, hogy elhisszük és élünk benne. Úgyhogy itt erről próbál meggyőzni minket Isten, hogy tényleg nem kell. Ami nekem kell, az a gyümölcs. 5. vers. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, és aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És akkor itt mondja a 7. és a 8. lesz a csattanó. Ha megmaradtok én bennem, és a beszédeim megmaradnak ti bennetek, ezzel az egyiket kipipálta, ugye, meg kettőt mond. Ti megmaradtok én bennem, és én megmaradok ti bennetek. Ti megmaradtok én bennem, az itt még rejtély. Azt nem tudjuk, hogy kell. Tehát hogy maradok meg ő benne? Ezt értem, hogy én vagyok a szőlővesző, te meg a szőlőtő, és én megmaradok a szőlőtőn benne, de hogyan? Ezt még nem mondta. De azt már mondja, hogy ő hogy marad meg mi bennünk úgy, hogyha beszédei megmaradnak bennünk. És beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. És itt van egy nagyon fontos szó, a kérjétek. A kérés valami olyan, ami nem életidegen. A kérés megint az isteni közösség, az Istennel való élet egyik leggyönyörűbb megnyilvánulása, és ez az, hogy én szabad vagyok, érted? Én szabad, én akarok. Bennem sok akarat van, bennem sok vágy van, bennem sok elképzelés van. Én élek, érted? Én nem vagyok halott, én élek, és élni is akarok, és Isten gyönyörködik benne, hogy én élek. De ezt az életet alávetem Istennek és az ő szeretetének, és ez megint nem egy szolgalelkűség, nem egy nehéz dolog, hanem ez olyan, mint egy szerelem. Amikor a másikkal együtt lenni jobb mindennél, akkor nem akarod kivonni magad ez alól, hanem az alatt, abban, azzal együtt akarsz élni. És ennek a módja a mindenség urával az a kérés. Nem a képmutatás, hogy én úgy teszek, mintha nem is akarnám, amit meg úgy akarok, mint az állat, mert ha egy pici hangszóró lenne a fejemben, ami kihangosítaná a gondolataimat, akkor mindenki tudná, hogy én mennyire akarom, amit akarok. De mert a jó keresztény nem akar, hanem alázatos és szerény, ezért eljátszom magamnak is, meg Istennek is. És képmutatásban élek. És Isten nem ezt mondja, Isten azt mondja, hogy légy átlátszó előttem, kockáztas, merd megmutatni magad nekem, és kérj. És a kérésről sokat beszéltünk, szerintem mindannyian tudjátok a definícióját, követelőzés nélküli feltárása a vágyainknak, amely megengedi a másiknak, hogy döntsön, és a döntésétől függetlenül elfogadjuk. Ennyi. A követelőzés meg elítéli a másikat, ha nem azt teszi, amit mondtunk neki. És ez innentől nem kérés, hanem követelőzés. Ez a gonosz kívánság, ami mindenféle kapcsolatot tönkretesz, hát még a kapcsolatot Istennel. És nyilván a tönkretezt idézőjelben, mert Isten nem tudjuk elkergetni, bármennyire is próbáljuk. De mondjuk azt, hogy a közösséget megtörés, itt jön a csattanó, figyeljetek, tadá! Ezt sose láttam így, figyeljetek! Szerintetek Isten mit akar? Van egy ilyen képünk, hogy ugye van a szent Isten, a tökéletes Isten, és vagyunk mi a bukott emberiség. És Istennek egy kicsit ciki, hogy mi vagyunk a családja. Tehát amikor vétkezel, amikor bűnös vagy, amikor nem vagy jó keresztény, akkor ezzel úgymond rombolod Isten hírnevét. És ő egy kicsit így feszeng, ilyen furán érzi magát, hogy ez az én családom, elnézést, majd rendbe hozom, és akkor van egy ilyen képünk, hogy Isten mikor örül, amikor összekapjuk magunkat. Tehát amikor fogjuk magunkat, rájövünk, hogy mi nem csináltuk ezt jól, összeszedjük magunkat, jól csináljuk, és akkor ő egy kicsit így megkönnyebbül, egy picit így büszke lesz ránk, megveregeti a vállunkat, és van egy ilyen kép bennünk. És ez a kép, tehát semmi sem áll távolabb az igazságtól, mint ez. Tehát Istennek egyáltalán nem jelent szorongást a mi bűnünk, vagy a mi gyarlóságunk, vagy bármink. Ő ezt elintézte. Ez jogilag el van intézve, el van sikálva, rendben van rakva, ki van fizetve, teljes integritással, mindenféle vívódás, vagy kételj, vagy remegés nélkül elvégeztetett. Tehát annyira elvégeztetett, hogy ha ezzel valaki szembe megy, akkor Isten teljes tekintélyével találja szembe magát. Ha valaki kárhoztatni mer valakit egy bűnért, amelyet Krisztus már kifizetett, mivel találja szembe magát? Isten igazságával, teljes tekintélyével. Kettős büntetés nem lehetséges. Isten nincs zavarban. Ki van fizetve, el van intézve. Úgyhogy mi az, amit ő akar? Mi az, amikor, tehát mi az, amiben ő megdicsőül? Tehát hol ér célba az isteni megváltás, és az ő igazsága, és minden, hol ér ez célba? És itt mondja a következő vers. Hol dicsőül, mikor dicsőül meg Isten? Az lesz az én atyám dicsősége. Na most kíváncsi vagyok, mi lesz az én atyám dicsősége? Az lesz az én atyám dicsősége, hogy ti bűn nélkül valók lesztek, mindent helyesen, ékesen cselekedtek, és akkor tanítványaim lesztek. szeretnénk sokszor így olvasni, ugye beszéltünk a tolmácsgépről. A tolmácsgépünk a leggyönyörűbb igazságokat visszaforgatja a mi természeti megértésünk szintjére. De ide nem ez van írva. Ide az van írva, hogy az lesz az én atyám dicsősége, ha ti sok gyümölcsöt teremtek. Ami valami olyasmit jelent, hogy ha ti megszűntök minden munkátoktól, elengeditek magatokat, rám bízzátok magatokat, és ilyen módon az én életem elkezdhet áramolni rajtatok keresztül, és megnyilvánulni, azaz gyümölcsöt teremni. Szerintem ez fenomenális. Ezt értitek? Tehát mit akar Isten? Tehát mi az ő célja? Mikor van kibukva? Ennek az ellenkezőjénél, a küszködésnél, a próbálkozásnál, annál a hitetlenségnél, amely azt mondja, hogy Isten nem végezte el, a bevégzett munka nincs kész, a kegyelem nem elég, amit Isten elkezdett, nekem kell befejeznem, és munkálkodnom kell, cselekednem kell, hogy megfeleljek, hogy létrehozzam, hogy kipótoljam. És mindez gyakorlatilag tagadja az evangélium igazságát, tagadja a bevégzett munkát, tagadja Isten dicsőségét. Isten dicsősége pont az, hogyha én gyümölcsöt termek, nem hogyha munkálkodom és a munkám eredményét felmutatom. Vérlázító gondolat? Hányatok szerint vérlázító gondolat? Egy kéz, két kéz, három kéz, négy kéz, így van, vérlázító. De ez van a Bibliában. A helyzet az az, hogy a törvény iránti és a törvény mint rendszer iránti elköteleződésünk olyan mély, hogy a kegyelem igazi üzenetét, az új élet üzenetét Róma 6-ban nem is értjük. Ugye Róma 6-4, hogy új életben járjunk. Új életben járjunk, erről múlt héten beszéltünk, ha minden igaz, vagy két hete, vagy valahogy így. Ez az új élet, ez nekünk a régi egy másik címkével. De nem. Ez egy forradalom, egy új élet, egy más szintű rendszer, egy rendszerváltás. És ez gyönyörű, ez tudjátok, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy tényleg szabadok vagyunk. Ez azt jelenti, hogy akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Ez azt jelenti, hogy a bűneink ki vannak fizetve. Ez azt jelenti, hogy nincs többé semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez azt jelenti, hogy minden a javára van annak, aki a Krisztus szereti. Ez azt jelenti, hogy abba hagyhat, hogy megszűnhetsz a munkáitól zsidó, már is mondom, zsidó 4:9, hogy bemehetünk Isten nyugalmába. Hogy megyünk be Isten nyugalmába? Hogyan megyünk be? Hogyan? Hit által. Azaz elhisszük, hogy Isten elintézte, és én nyugodhatok. Mit kell csinálni ahhoz, hogy jöjjön a nyugalom? Semmit. Isten mindent megcsinált. Én nekem ebben csak meg kéne nyugodnom, el kéne engednem a saját küszködésemet, munkáimat, az elvárásaimat, el kéne engednem az elképzelésemet a birtoklásról, arról, amim van, amim nincs, ahogy az a sok minden, ami azért van bennem, mert a szívem mélyén nem hiszem, hogy Isten tényleg szeret, tényleg törődik, tényleg elintézte, tényleg nem játszhatom el. Az én legnagyobb ellenségem a hitetlenség, hogy nem hiszek neki, hogy nem merem elhinni, túl kockázatos, túl nagy a kegyelem. Mert amit ő kér, persze nem kevesebb ennél, mint hogy bízd rám magad. Mennyire egészen. Úgyhogy tartozom nektek ennek a szövegrésznek a végével, csak gyorsan olvasom. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ugye így itt van a válasz arra, hogy maradunk meg ő benne. Úgy, hogy megmaradunk az ő szeretetében. Hogyan tudunk megmaradni a szeretetében? Mondja a folytatás, ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradtam az ő szeretetében. Ezeket, és figyeljetek, itt nagyon jó, figyeljetek, megmaradni az ő szeretetében? Hogyan? Hogy megtartom a parancsolatait? Ez nehéznek tűnik, de ugye beszéltünk róla, hogy a parancsolatok megtartása nem a betartást jelenti, hanem az emlékezést, hogy tudok róla. És persze, amikor valamit igazán hiszek, akkor az összekapcsolódik a cselekedeteimmel is. Ha tudom, hogy jön a vonat, nagyon nehezen játszom a sinek között legóval. Amikor hallom, hogy jön, tudom, hogy jön, hiszem, hogy jön, ahogy csak felemelem a fenekemet, és alébb slattyogok, mielőtt átmegy rajtam. A hitem egy ponton elválaszthatatlan a tetteimtől, de Isten nem kíváncsi a tetteinkre hit nélkül, hanem a tetteinkre, a hitünk eredménye és gyümölcseként. Ami gyümölcs, ami megint nem rajtam múlik, ami megint nélkülözi az én küszködésemet. Hitet vár tőlünk Isten. És ahogy olvasod az igét, azt látod, hogy a jó munkát, amit ő elkezdett, el is fogja végezni. Azt látod, hogy ő hordozza a gondjainkat. Azt látod, hogy ő akar Isten lenni, mert ő Isten. És nem te, és nem én. És itt mondja, ha megmaradtok, ha megtartjátok a beszédeimet, megmaradtok a szeretetemben. De én nem maradtam meg a szeretetében. Én szeretetlen vagyok. Egy János evangélium, János levele rólam beszél, hogy aki fél, nem lett teljessé a szeretetben, mert a félelem gyötrelemmel jár. És a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Tehát aki fél, nem lett teljessé a szeretetben, azaz nem fogadja el a szeretetet tökéletesen. Én félek, úgyhogy nem fogadom el a szeretetet tökéletesen. De hogy lehet? Miközben a parancsolatait meg megtartom. Nem igaz. Ha félek, azaz nem maradok meg a szeretetében, akkor nem tartom meg a parancsolatait. Hallottam őket, de nem vettem komolyan. Hallottam őket, de átfordítottam őket a saját rendszeremre. Isten azt mondja, szeretlek. Ja. Tolmácsgép lefordítja, és azt rögzítem. Azt mondja, hogy meghaltam a bűnnek. Ja, nem szabad többet vétkezni. A tolmácsgép lefordítja, és ezt rögzíti. És gyakorlatilag egy felemás evangéliumban, egy felemás csonka be nem végzett munkában élek. És nem csoda. Ugye egy egész kevés kovász megkeleszti a tésztát, igaz? Egy kevés kovász. Ezt a bűnre szokták mondani. Persze, hogy ne. De hadd mondjam azt, hogy a kegyelemrendszerét egy egész kevés törvény törvényrendszerévé alakítja. És a teljes felszabadulás nincs ott. A ráhagyatkozás nincs ott, hanem megmarad az én felelősségem, hogy teljesítsek, és az állandó kockázat, hogy Isten mikor fog elfordulni tőlem, mikor hagyja abba az áldását, mikor rontom el végleg, én itt kockáztatok, hogy rábízom magam, de mi van, ha valamit közben elszúrtam, akkor a földre esek. Ez mind abból jön, hogy a kegyelem rendszerét legalább egy kicsit keverem a törvénnyel. Úgyhogy, ha megtartjátok a parancsolataimat, megmaradtok a szeretetemben. És itt mondja ezeket, azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Miért mondja ezt Isten? Mert ez egy jó hír. Azért mondja, mert ez szenzációs. Azért mondja, mert ez könnyű. Azért mondja, hogy amikor ezt megérted, akkor csak egyszerűen örvendezel. Hát atya világ, hát én szabad vagyok. Isten tényleg velem van, és ha ő velem van, kicsoda lehet ellenem? Tényleg velem van. Erről beszél, ezt mondja, hogy az én atyám egyetlen egy dolgot akar, hogy én rábízzam magam, és ő csinálhasson mindent. Ez olyan, mint egy álom. Nem is lehet, nem is, ez biztos nem igaz. És ez a bajunk, hogy azt mondjuk, hogy biztos nem igaz, pedig igaz. Hogy az örömötök teljes legyen. És aztán, ahogy megy tovább, az egészet kiterjeszti. Az egész már nem csak arról szól, hogy Isten és te és Isten, hanem arról szól, hogy én önmagammal, én veled, mi együtt. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Hogy hangzik a nagy, hogy hangzik az ige központi verse? Nagy parancsolat. Szeresd a te uradat, és a második, szeresd fele barátodat, mint te magad. Azt mondja, hogy az az én parancsom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Jézus mennyire szeretett minket? Ahogyan az atya szerette őt, úgy szeret minket. Az első lépés, hogy ezt a szeretetet muszáj elfogadnom. Meg kell, hogy adjam magam neki. Tudod, miért vagyok kemény veled? Mert kemény vagyok magammal is. Tudod, miért ítélek el téged? Mert ítélem magamat is. Az én királyságom, az én rendszerem egy olyan, ahol ítélet van, ahol teljesítmény van, ahol ha valaki nem szedi össze magát, bajban van. Így nézek magamra, ez az én rendszerem. És ezt vetítem ki Istenre is, és azt gondolom, hogy ő is így néz rám. És így nézek én is rád, és kemény vagyok veled, mert kemény vagyok magammal is. Ahhoz, hogy én lágy lehessek veled, ahhoz először meg kell bocsájtanom magamnak. Ahhoz, hogy szeretni tudjalak téged, először szeretnem kell magamat. Ahhoz, hogy szerethessem magamat, látnom és értenem kell, hogy Isten mennyire szeret engem. Most legyünk őszinték. Ha valaki azt mondja neked, hogy figyelj, szeretlek de, vagy szeretlek ha, az milyen? Ugye, te tudod, udvarol neked a fehér lovon a herceg, és azt mondja, hogy hát mindig szeretni foglak, ha? Hányan vagytok lelkesek, lányok? Nem! És azt gondolom, hogy Isten, és ez az Úr. Az Úrnak nincs de meg haja. Azt mondja, hogy én mindent odaadtam. Jézus Krisztus, anélkül, hogy kérdezett volna, anélkül, hogy teljesítettünk volna, amikor még az ellenségei voltunk, meghalt értünk. Ő így szeret minket. Kérlek, olvadj föl ebben a szeretetben. Kérlek, hidd el ezt a szeretetet. Kérlek, tartsd meg ennek a szeretetnek a szavait az elmédben. Forgasd őket, írd ki a monitorodra, írd bele a pénztárcádba egy cetlire, legyen a telefonodnak a háttérképe. Olvasgass nap, mint nap, elmélkedj rajta. Egy-két vers, nem kell sok, egy pár vers, elmélkedj rajta. Nekem ugye Efézus, hogy Krisztus lakjon a szívetekben, és hogy mélyen belegyökerezzetek a szeretetével, sőt, hogy az egész életeteket erre a szeretetre építsétek. Ez a vers, ez megy már két hónapja, minden héten erről szeretnék prédikálni. És többnyire meg is teszem egy kicsit. De ha elengednétek, csak erről beszélnék. Csak mert ez jár a fejemben, és ezt tanulom, és ez lesz egyre mélyebb, egyre szélesebb, egyre hosszabb, egyre magasabb. Meg kell tartanom, muszáj megtartanom, mert ez az igazság, mert ez az élet. És hogyha szeretem magam, ha én végre megszabadulok, ha én végre szabad vagyok, akkor már nem olyan nehéz téged is szabadon engedni. Akkor valójában szabadon is engedtelek. Valójában szeretlek. Valójában szeretlek. Mert ez ilyen az én királyságom. És ez valójában nem az én királyságom, ez az én Istenem királysága. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. És a te országod a szeretet országa. A te akaratod a szeretet akarata. És én ebben élek, ez az én országom, ez az én zászlóm, ez az én életem, ebben vagyok, köszönöm. És ezt tudom adni neked is. De amíg én rabszolga vagyok, addig a kezemben ott van a bilincs, amit rácsattintok a te csuklódra is, ahogy megtehetem. Mint amikor két-három békát beraknak egy lábosba, és elkezdik melegíteni a vizet. Ugye, ja nem, az nem úgy van. Hogy van? Nem, az az ugrás, ez egy másik példa. A lényeg az, hogy ha több békát raksz egy táldán, nem tudnak kijönni, mert az egyik mászik ki, a másik rajta elkezd mászni, és visszahúzza. Ha egyet raksz be, az azt hiszem kimászik, de ha már kettő van benne, azok egymást mindig visszahúzzák. Ilyen az ember is. Ha én nyomorult vagyok, legyél te is nyomorult. Ha nem is ilyen szándékosan tudod, hogy akkor most tudod, bosszút állok, de csak egyszerűen ez van bennem, nyomorult vagyok. És amikor a közelembe jössz, fogod érezni, hogy nyomorult vagyok. És te is nyomorult leszel tőlem, mert én is nyomorult vagyok. De és Isten azt mondja, hogy nem, én szeretlek. Légy szeretett, és ha szeretett vagy, akkor szeretni fogod a testvéreidet is, mint ahogy én szerettelek téged. Nincs senkiben nagyobb szeretet, 13. vers, annál, mintha valaki az életét adja a barátaiért. Itt Isten csak még egyszer ráteszi a pecsétet a saját szeretetének a minőségére. Ahogyan az Atya szeretett engem, úgy szeretlek én is titeket. És higgyétek el, nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Én az életemet adtam, értetek. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Úristen, itt lesz nehéz. Úristen, azt parancsolja, hogy van. Hogy meg kell tennem, amit parancsol nekem. Itt van. Tessék, itt a fekete leves. Eddig jó volt, talán utána is jó lesz, de ez itt a fekete leves. Meg kell csinálnom, amit parancsol nekem. Mit parancsolt? Mi a parancs? Ne ölj! Ne paráznák, hogy ez a parancs? Nem, ez már a gyümölcs lesz. Mi a parancs? Szeressétek egymást? Nem, az is a gyümölcs lesz. Mi a parancs? Hogy maradj meg a szeretetemben. Ez a parancs. Hogy én szeretlek, és te csak egyszerűen add meg magad ennek. Lazíts! Mit csinálj? Semmit! Egy dolgot abba hagyhatsz, azt, hogy mindig nemet mondasz, hogy mindig másképp gondolkozol. Szeretlek, ja, persze. Engem senki se szeretett, te is biztos csak mondod. Na, ennek mondhatod, hogy kus, csend! Neked itt nincs több szavad! Isten szól, és ő azt mondja, hogy szeretlek, ahogyan az Atya szeretett engem, úgy szeretlek, én is titeket is. Erre egyetlen egy dolgot mondj, kérlek, egyetlen egyet! Ámen. Ezt mond, ámen. Igen, úgy van, úgy legyen. De nem érzem, akkor mondd az érzelmeidnek, hogy hallgassatok. Mert ez igen, úgy van, és hagyd, hogy ez átmosson, hagyd, hogy ez megismétlődjön. Ne állj ellen, ne üzd el Isten szeretetét. Egyfajta rosszul értelmezett alázattal, vagy önkritikával, vagy nem tudom mivel. Nyomorult büszkeség. Engedd, hogy szeressen. Ez az ő parancsa. És erre nem mondhatja azt, hogy akkor ezt ne csináld. Légy szeretetlen és gyűlölt egész életedben. Ezt nem mondhatja. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Csak milyen jó ennek a fordítottja. Isten azt mondja, hogy szeretlek. Én meg azt mondom, hogy szerintem nem szeretsz. Szerintem ítélsz engem. És kicsit ki is vagyok bukva rád. Ha ezt gondolom, akkor a barátja vagyok Istennek. Tehát ez a barátság egyik jellemzője. Hogy elutasítom a másik szeretetét, hogy megvádolom, hogy nem mond igazat magáról. Ez tökéletes összhangban van. Azt mondja, ha megtartjátok a parancsolataimat, ha megteszitek, amit parancsolok nektek, akkor a barátaim vagytok. Nem erről szól a barátság, hogy elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk? És ez most a te részed. Hajlandó vagy elfogadni Istent olyannak, amilyen? Szeretőnek, megbocsájtónak, törődőnek, gondoskodónak? Hajlandó vagy elfogadni azt, amit ő mond magáról? Vagy mindig felülbírálod, mindig ellent mondasz? Többé nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban a barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. De hát Isten nem mondott el mindent. Dehogy is nem. Mindent, ami számít. Eljött és meghalt. Átadta az Atya szeretetét. Elküldte a Szent Szellemet, aki örökre benned van. Mindent, ami számít, azt átadott. A többi csak részlet. A többi majd az a gyümölcs lesz, ami az Atya dicsősége lesz. De hát én nem csinálok semmi jót. Mondta valaki, hogy csinálj valami jót? Nem úgy van, hogy te megtartod az ő parancsolatait, de tényleg megtartod, Hát úgy értem, tényleg magadévá teszel, tényleg megeszel, tényleg ragaszkodsz hozzá, és az atyának lesz a dicsősége, hogy te sok gyümölcsöt teremsz. Te azt fogod nézni, én nem csináltam semmit, azt vettem észre, hogy szeretlek titeket. Kicsit zavar is. Fura. De nem tudok mit csinálni, akkor is szeretlek titeket. Ha tudnék másképp csinálni, másképp csinálnám, de nem tudok. És azt mondom, hogy hát ez nem én voltam. Ez az én atyám dicsősége. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. És figyeljetek, itt jön egy nagyon jó rész, ami megválaszolja a zavarba ejtő 6-os verset. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Ez megint a bevégzett munkát mutatja. Krisztus, kiket választott, azokat, akik hisznek. Ő választott ki minket. És elrendelte, hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk. Fogunk gyümölcsöt teremni? Többet vagy kevesebbet, de fogunk. Ez az isteni élet velejárója. Én szeretnék ezzel nem szembe menni. Én szeretnék ebben nem akadály lenni. Mert az, aki én bennem marad, és ő azt mondja, hogy gyümölcsöt, mert sem. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Tehát ha valaki nem marad én bennem, ez a 6-os vers, akkor ezt elégetik. Szemben azzal a gondolattal, hogy én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek. Hogy tudjátok feloldani ezt a két egymásnak ellentmondó verset? Halljak egy feloldást. A második hívőkről szól? Garantáltan. Az első hívőkről szól? Lehet, hogy nem. Nem. Mert igazából nem is, tehát hogy valójában nem lehet nem megmaradni a szőlőtőn. Helyzetileg a szőlőtőnek a része vagyunk visszacsinálhatatlanul. És fogunk gyümölcsöt teremni. Ugyanakkor ebben az egész szövegrészben van egy nagy bátorítás arra, hogy a helyzeti igazságunkkal együtt járjunk a hitünkkel. Hogy azt az életet, ami áramlik, ne folytogassuk, ne szorítsuk vissza, ne zárjuk ki, hanem hogy igeneljük, hogy engedjük, hogy éljük. Hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. És megint elmondja a motivációját, ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Valójában azt mondom, hogy jó sorsotok van. Valójában azt mondom, hogy én veletek vagyok. Valójában azt mondom, hogy igyekeznetek kellene megnyugodni, és megmaradni az én szeretetemben. Bemenni a békességembe, megnyugodni a saját munkáitoktól, mivel magatok munkájától megnyugodtatok rábízni magatokat én rám, az én szeretetemre, és ahogy az egész életeteket ráépítitek az én szeretetemre, úgy megtapasztaljátok, átéritek ennek a szeretetnek a dimenzióit, a szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét. És így megismeritek Isten ismeretet meghaladó szeretetét, amelyet nem is lehet megérteni, de mégis megtapasztalhattok és átélhettek. És így ezen keresztül Isten betölt titeket teljesen. És mindez azzal kezdődik, hogy elhiszem, hogy Isten szeret, hogy megnyugszom a munkáimtól, hogy bemegyek az ő nyugalmába Zsidó 4-ben, hogy igyekszem bemenni a nyugalmába, ha nem sikerül. Ezért kész vagyok akár küszködni is. Ugye ezt mondjuk, hogy az egyetlen jogos küszködés a nyugalomért való küszködés. Ami szerintem csak arról szól, hogy újra meg újra visszautasítod a holt cselekedeteket, amiket azért csinálnál, hogy rendbe hozz valamit, amit Isten még nem hozott rendbe. Nincs ilyen. Nem tudsz ilyet tenni. Isten mindent rendbe hozott. Nem tudod elveszíteni. Megnyugszol a cselekedeteitől. Rábízod magad Isten szeretetére. Egyre mélyebben megérted. És Isten élete árad, 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 és sok gyümölcsöt teremsz. És amit csak kérsz Krisztus nevében, amit csak kérsz, ahogy megmaradtak benned a parancsolatai, amit csak kérsz, az Atya megadja neked. De amit kérsz, a kérésben benne van, hogy Uram, legyen a te akaratod szerint, de ezt így szeretném. És ő azt mondja, megadom neked. A válaszom az, hogy nem. Azt mondtad, hogy legyen az én akaratom szerint. Én látom, ha ezt most megadnám neked, ez ártana neked. Ha ezt megadnám neked, visszavetne 10 évet a járásodban. Sok fájdalmat, sok szenvedést okozna neked. Nem adom meg. Nem adom meg. De máskor meg azt mondja, kérned se kell, már úton van, jövök és csinálom, mert jó és rendben van. És olyan velünk, mint egy szerető, gyengéd atya. És dolgokat csak megcsinál azért, mert a szívet kéri. Megcsinál azért, hogy örömed legyen. Ő olyan, mint egy hős szerelmes, aki ajándékot hoz a mennyasszonyának, hogy viccet mesél neki, hogy megnevettesse, hogy udvarol neki, hogy jól érezze magát. Valaki, aki nem kapott rendszerrekedést, aki nem nyert karót, valaki, aki él, aki szeret, akinek nincs mitől félni, akinek mindene megvan, aki teljes hatalommal, teljes szabadsággal, teljes igazsággal él. Isten, Isten, és mindent eltávolított az útból, hogy szerethessen. És amikor elfogadjátok, amikor ez a valóságotok, el fogjátok kezdeni szeretni egymást. És az is az én dicsőségem lesz, mert az is gyümölcs lesz. Folytogatod a testvéredet? Legyen ez egy felkiáltó jel az életedben. Valószínűleg arról szól, hogy folytogatod magad is. Úgy értem, félsz a jövőtől, félsz a múlttól, félsz a testvéredtől, félsz, hogy mit szólnak, és nem is tudom, egy csomó minden. Arról szól, ez arról beszél, hogy még mindig munkálkodok, még mindig küszködök, még mindig ítélek, még mindig kivetítem ugyanezt Istenre. Elfelejtettem a beszédeit. Hogy is mondta? Nem tudom. Talán tudom idézni, de nem sokat jelent. Megvan nekem a magam véleménye. Tudom én, hogyan élek. Tudom én, hogy vannak a dolgok. És élek egy kicsi életet, egy dobozban. A saját szabályaim, a saját tapasztalataim, a saját értékmérőim szerint, és lemaradok erről a csodáról. És Isten hűséges, hogy jön utánunk, hogy jön utánunk. És van két igerész, zsidó 2:10 és 5:8-ban, hadd lapozzak oda, és ezzel befejezem, és nagyon hálás vagyok a türelmetekért, és zsidó 2:10 azt mondja, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiat vezet dicsőségre, üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. Őt a legnagyobbat, őt a legteljesebbet szenvedések által tegye tökéletessé. 5:8. Jól lehet, a fiú szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Minek engedelmeskednek? A hitnek. Minek engedelmeskednek? A bevégzett munkának. Minek engedelmeskednek? A szeretetnek. De szenvedésekből tanulta meg az engedelmességet, és sokszor mi is. Engedetlen vagyok Istennek. De nem azzal, hogy lopok, csalok és hazudok, hanem azzal, hogy hitetlen vagyok. Azzal, hogy a saját munkáiban élek. Azzal, hogy azt mondom, hogy Uram, nem végezted el. Uram, nem gondoskodsz rólam igazán. Uram, valójában te egy kereskedő vagy. Te egy kereskedő vagy, aki hasznot keres, és rajtam kevés hasznod van most éppen. Uram, biztos így van. Nem tudom, hogy mivel vádoljuk Istent. Nem tudom, hogy mi lehet a szívünkben. Én biztos nem vagyok elég jó. Én biztos nem vagyok elég szép ahhoz, hogy az én életem áldott legyen. Hogy csak úgy átadhassam magam. Hogy csak úgy lazíthassak. Hogy reggel boldogan ébredjek, mert egy hatalmas, szerető király az Istenem. Nem tudom, hogy mivel vádoljuk. De ezek a rögeszmék sokszor ott maradnak egész életünkben a fejünkben. Mekkora veszteség, mint a zsidók a pusztában, ott haltak meg, mert végig kísértették Istent, mivel azzal, hogy vádolták őt azzal, hogy nem szereti őket, nem gondoskodik, azért hozta ki őket, hogy ott haljanak meg, és aztán ott is haltak meg. És Isten hű, hogyha ezek a rögeszmék, ezek a gondolatok nem távoznak el a szívünkből, akkor hű arra, hogy utánunk jöjjön, ha kell szenvedéssel. Nem akarja ő ezt, nem kell ez neki, semmi öröme nincs benne. De valahogy rá kell, hogy vegyen, hogy elengedjük az útjainkat, hogy a saját útjainkat elengedjük, hogy elforduljunk tőlük. Ézsaiás, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok. Hagyja el útjait a gonosz ember. Hagyja el útját a bűnös ember. De ez nem a bűnökről szól, hanem a hitetlenségről. A hitetlenségről. A képem Istenről. Megvan a véleményem róla. Ebben élek. Ezt kéne elhagynom. És azt mondani, hogy köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy elvégezted. Köszönöm, hogy minden kész van. És az érzéseim nem engedelmeskednek ennek. És annyi tapasztalatom van, ami az ellenkezőjét mondja. De mégis ragaszkodom ezekhez a beszédekhez. És ismétlem őket. Ezzel adok tanácsot magamnak reggel, délben és este. Éjjel, ha felébredek, ezt kezdem el ismételgetni. És igenis, Isten szeretetének a szélessége, hosszúsága, magassága épül. És tudjátok, mit csinálok még? Elmebeteg dolgot csinálok. Kockáztatok. Kész vagyok cselekedni, és azt mondom, hogy nem, hanem az Úr, hanem most rábízom magam. Ha elveszek, hát elveszek, de meg fogom látni Isten dicsőségét. Mert ha nem bízom rá magam, mit látok? A saját erőm eredményeit látom, a saját kezem tetteinek a gyümölcseit nézegetem. De ha megállok, ha rábízom magam, akkor kockáztattam, mert én nem cselekszem. Én nem mentem meg magam. Én nem szerzek igazságot magamnak. De hát, ha az Úr szerez nekem, hát, ha ő cselekszik, hát, ha ő megtart, és megtapasztalom, és átélem, hogy cselekedett, szólt, és megtartott. És újra meg újra, ahogy ráépítem az életemet erre a szeretetre, egyre többet tapasztalom meg, mert nem tartom vissza, mert nem utasítom el, mert élem. És a szenvedés néha segít. Hogyan? Úgy, hogy annyira megutálom a saját útjaimat, hogy elkezdem őket nem választani. Úgy, hogy annyit szívok a saját útjaimon, olyan végzetes zsákutcába kerülök, hogy feladom, hogy jobb hiány, azt mondom, hát, hogy ennél még az is jobb, ha rábízom magam Istenre. És a szívem legmélyén tényleg eldöntöm, hogy megutáltam az életet, ahogy én éltem eddig. Megutáltam az útjaimat. Tényleg nem akarom többet. Annyit szívtam benne. És akkor egyszer csak rábízom magam Istenre. Megteszem azt, amit megtehettem volna 20 évvel ezelőtt. Amit bármikor megtehettem volna. És egyszer csak ott a csoda. Isten mozdul, Isten szabadít, Istenről kiderül, hogy mindig is ott volt, mindig is fogott, mindig is szabadított, csak nem láttam a saját hiedelmem függönyétől, vagy nem tudom, hogy mondjam. És Isten hű volt utánam, jött fájdalommal, szenvedéssel, hogy megutáljam az útjaimat, és őt válasszam helyette. Furák vagyunk mi emberek, olyanok, mint a birkák. Igen, azt gondolom, hogy igen. Ragaszkodunk a kételjeinkhez. De nem, mert hallottuk az igazság beszédét, és elengedjük. és egy dologhoz ragaszkodunk, Isten beszédeihez. Amen. Amen. Gyere ide. Gyere ide a mikrofonhoz. Kapcsolt ki. Látod, így jár az, aki...
Nem, ezt meg meggondolom majd nekünk. Ugye valami olyasmit mondott a Sanyi, hogy a János 15.6, hogyha azt mondja, aki... Ugye én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző, aki én bennem marad, és én ő benne, az teremtő sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, és itt jön a hatos vers. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett veszőt, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. És valami olyasmit mondtál, hogy ez valószínűleg nem hívőkről szól. Tehát ez az egész kontextus én szerintem hívőkről szól. Ha jól olvassuk, és megnéztem most több Bibliába, kivetik. Nem azt mondja, hogy én kivetem, nem azt mondja, hogy Isten kiveti, hanem kivetik. Kik vetik ki? Az emberek vetik ki. Nagyon jó példázó ez szerintem Dávid. Dávid meg azt mondja, ugye, hogy ha nem maradtok én bennem. Hát előtte végigvettük azt, hogy mi az, hogy ő benne maradni, a parancsolatainak, az ő beszédének benne maradni. És Dávid egy időre elfelejtette ezt, hogy is maradunk Istenbe, ki is, mit is mond ő, a Betszabés történet, ugye? És bizony okot adott az embereknek Isten gyalázására, ezzel a tettével, de ettől Isten még mindig ő, azt mondja, szívem szerint való férfiú, Dávid. Ugye, tehát ez egyáltalán nem erről szól, és utána mondja is, hogy ha megmaradtok én bennem, és beszédén megmaradtok, akármit akartok, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt nem, és akkor a tanítványaim lesznek. És itt van, amiről én mostanában sokat foglalkozom, hogy az üdvösség és a tanítványság. És ez, ha megmarad az ember benne, a beszédei megmaradnak én bennem, akkor tanítványság. A tanítványságról szól ez az egész, hogy az akkor termek gyümölcsöt, ha tanítvány vagyok. Amúgy egyszerűen úgy, mint ha egy kicsi gyerek megszületik, ő még nem tanítvány, és olyan, amilyen. Minél többet tanul, annál inkább lesz majd érett felnőtt, és itt is a tanítványságról szól ez a rész, hogy ez a dicsőség, ha Isten tanítványai leszünk. Ahogyan a nagy missziós parancs, ott a Máté végén, ugye a Máté 28-ban, hogy menjetek el, és evangélizáljatok mindenkit, nem. Menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden embert. Azt mondja, mert persze ennek az eleje, hogy először meg kell térnie az illetőnek, ugye, újjá kell születnie, de a feladat az nem az, hogy elmenni és evangélizálni, hanem az, hogy tanítványokat gyűjteni. Mert ez lesz az atyám dicsősége, hogy a tanítványaim lesznek. Mert a tanítvány terem gyümölcsöt, mert a nem tanítvány, az bár ott lesz az Isten országába, de gyümölcstelenül. Isten nem olyanokat akar, akik csak úgy megtérnek, és a Himalája tetejére kiülnek, és ők aztán szuper jók, hanem akik tanítványok és tanítók lesznek. Más helyen meg azt mondja, ugye, hogy most már keményebb eredet kellene ennetek, és tanítsatok másokat, és így tovább, és így tovább. Búcsúzunk, nem, majd a Sanyi elbúcsúzik.
Hát csak én vehetem le.
Hát ez olyan, mint a... Ha Isten valamit.
Jó, köszönjük. Tehát akkor mi volt a lényeg? Az volt a lényeg, hogy nem Isten veti ki, hanem az emberek vetik ki. Tehát hasztalanná válik, kivetendővé. A bizonyság... Igen. Abszolút el tudom fogadni, mert nyilván... Bár mondjuk ez a két vers, ugye a 16-os, ugye azzal, hogy én választottam titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon, ez is egyfajta ilyen kényszerpályáról beszél, ahol a gyümölcstermés úgy tűnik, hogy megtörténik. Ugyanakkor eszembe jut a magvető példázata, ugye, aki jó földbe hullott, van, aki, hogy van, 20 annyi, vagy... 30, 50 és 100. Igen. Tehát úgy tűnik, hogy a gyümölcstermés mértékében nagy különbség lehet. nem tanulmányoztam ezt így konkrétan, hogy lehetséges-e, hogy valaki hívő és egyáltalán nem terem gyümölcsöt? Talán nem. Hogy? Lehet, hogy egyáltalán nem terem gyümölcsöt? Mondjuk itt a kérdés az, hogy mit tartunk gyümölcsnek. Tehát gyümölcs az, hogyha például nekem volt egy békés pillanatom, mert rábíztam magam Isten szeretetére. Igen, tehát nem tudom, ezt se tanulmányoztam ilyen alaposan, de a lényeg, hogy ez a magyarázat, ez tetszik nekem. Úgyhogy, drága testvérek, ez az alkalom vége. Sziasztok! Áldás. Imádkoztunk már? Nem imádkoztunk? Az elején, ugye? A végén nem? Nem lehet ima nélkül abba hagyni. Imádkozunk. Mennyei atyánk! Nagyon kérünk téged, hogy áldj meg minket. És hadd legyünk mi azok, akik sok gyümölcsöt teremnek. Hadd legyünk a te dicsőségedre. És hadd legyünk mi azok, akik bármit kérünk tőled. Jézus nevében azt te megadod nekünk, hogy bármit kérünk, te meghallgatsz minket, és megválaszolod, és megadod nekünk. És hogyha még sose kötöttél békét Istennel, tedd meg most, fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, csak mondd neki, hogy elfogadlak Jézus, te vagy a megváltó, te vagy a messiás, te haltál meg a bűneinkért 2000 évvel ezelőtt, és aki csak hisz benned, annak örök élete van. Én hiszek benned, elfogadlak Jézus, te vagy a messiás, elfogadlak, rád bízom az életemet. Ha egy nap meghalok, a mennybe megyek azért, mert hittem benned. Ámen és ámen.